Önök a Hetes Stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.
És jön a Megbeszéljük Horváth Gáborral, Népszava főszerkesztő helyettesével, Horváth Zoltán a HVG munkatársával, és Bolgár Györggyel, valamint az ő fülhallgatójával.
Ő nem fog megszólalni.
Csak neked van, senki másnak. Hát kezdjük szerintem Strasbourggal, az Európai Parlamenten kibontakozó vitával, vagy nem is tudom micsodával pontosabban, hogy igazából vita nem volt, de volt valami jelenség, amit érdemes elemezni. Ezt megtettük egyébként részben már a műsor elején, Kéri László politológusra, de hát maradt azért bőven megbeszélni való itt is. Két megközelítést javasolnék. Egyik az, hogy hát mindaz, ami ott történt, ami az én benyomásom vagy emlékeim szerint példátlanul kemény volt, de nem emlékszem ilyen hangulatú megszólalásra más európai politikusokkal szemben, holott a parlament arról híres, hogy nagyon szókimondó. Ez mintha kicsit ezen messze túlment volna. A másik pedig, hogy igazából ezen a körön belül az Orbán kormány mire számíthat egyáltalán, mert amikor az Európai Bizottság vezetője ilyen hangnemmel szólal meg, amit nem tett meg korábban szerintem más politikai vezetőkkel kapcsolatban, akkor ott valami kitagadás is megjelenik, ami kétségkívül egy új elem. De ez csak az én véleménye vagy meggondolásom. Parancsoljatok.
Csak egy mondat. Mi az, hogy nem volt vita? Nagyon is volt. Mi az, hogy nagyon is, abszolút volt.
Ja.
Ugye a részletekről már nagyon sok szó esett az elmúlt héten, tehát nem érdemes elveszni abban, hogy pontosan ki mit mondott, és arra mit válaszolt. És az a hangulatból azt érdekes volt, hogy Orbán valószínűleg eddig is tudta, hogy nem kedvelik, és akkor finoman fogalmaztunk. De most az országvilágnak és a magyar publikumnak is teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy Orbánt egyszerűen utálják. És emögött nem az van, hogy az arcát utálják, vagy a manírjait, hanem az van, hogy az Európai Unióban rájöttek, hogy egzisztenciális veszélyt jelent az Európai Unióra, a nyugat-európai demokráciákra, és nem hajlandók tovább finanszírozni, hogy építhesse tovább ezt a veszélyforrást. És Gyuri, emlékszel talán, hogy több mint 10 évvel ezelőtt mi együtt voltunk Brüsszelben egy meghallgatáson, amikor a sajtóállapotokról volt szó, és akkor is próbáltuk mondani az Európai Unióban, hogy vigyázzanak, mert hogyha egy országban meg lehet csinálni azt, amit Orbán megcsinál Magyarországon, akkor mindenhol meg lehet csinálni. És akkor ottani szakértők, meg ott dolgozó politikusok azt mondták, hogy hát az Európai Uniónak 10-15 év kell, amíg valami döntést hoz, valamire elhatározza magát. Eltelt az a 10-15 év, és most arra rájöttek arra, hogy hát igazunk volt, és valóban, hogyha egy országban meg lehet csinálni, akkor máshol is meg lehet csinálni, és akkor, ha máshol is megcsinálják, akkor előbb-utóbb fölbomlik az Európai Unió, és oda lesz az európai versenyképesség, ami egyébként ugye az Orbánnak a mániája, de nem csak neki, hanem általában már mások is rájöttek az Európai Unióban, hogy versenyezni kell az Egyesült Államokkal, Kínával, meg hát aki még arra jár. Szóval én azt hiszem, hogy teljesen logikus volt az, ami történt, és a személyes szimpátia, antipátia az egy mellékszál, és Orbán talán szándékosan terelte Ursula von der Leyennel és Manfred Weberrel kapcsolatban ilyen személyeskedő pályára az egészet, hogy ne a lényegről legyen szó, hogy ezt nem lehet tovább folytatni.
Gyuri, majd Zoli.
Hát engem tulajdonképpen persze teljesen engem is magával ragadott ha nem is vita, de a szóváltásnak a...
Azt hittem maga a miniszterelnök.
Igen, hevessége, és a ha ne találtam bárki követi időnként a parlamentnek a munkáját, akkor a szóhasználata is talán keményebb volt, különösen a hatalmaságok részére, elsősorban a Ursula részéről. Sokkal inkább érdekel a célja és az eredményessége, mert hát végül is felteszem, valamennyien ott ültük a képernyőket, vagy hallgattuk a történetet, vagy legalábbis utólag teljes részletességében igyekeztünk tájékozódni, de hát azért legyünk őszinték. Ez nem olyan értelmű és nagyságrendű európai esemény, hogy Európa lakossága szó szerinti tartalmába kövesse ezeket a dolgokat. Nyilván valakik megszóltak megszólaltak, azok nem is ennek a reményébe szólaltak meg, egymásnak beszéltek, meg természetesen a jelenlévő képviselő hallgatóságnak. Mi egy speciális helyzetben voltunk, mert volt a dolognak egy pikantériája, ugye, úgy volt felkonferálva a magyar sajtóba, hogy Magyar Péter első vitája a miniszterelnökkel, és az első közvetlen szóváltása, az első közvetlen kapcsolatfelvétele, kommunikációs kapcsolatfelvétele a miniszterelnöknek, és ezért aztán arra voltam valóban kíváncsi, hogy mi lehetett a cél. Hát nyilvánvaló a tanács célja, hogy ez ilyen erősséggel szólalt meg, az valószínűleg egyfajta deklarálása volt, hanem is egy hadüzenetnek, hanem akkor mondjuk így a hadi állapot beálltának. Tehát én úgy gondolom, hogy az, hogy az Ursula ilyen hangnemet engedett meg magának, és nyilvánvaló nem első felindulásával, hanem valószínűleg tervezetten, az valamilyen értelemben valaminek a végét szerette volna jelezni. Az egy nagyon érdekes dolog, és ez úgy tűnik, hogy szinte máig tartóan ki tartott, ahogy Orbán erre a felszólalásra, meg az összes ezt követő felszólalásra, amelyeknek a 80%-a, vagy talán még magasabb százaléka, ha tetszik, úgy leckésztette, az érezhető. A mai rádió szózatában is próbálta magyarázni azt a metakommunikációt, amit lehetett látni, a meglepetést, a sértettséget, bizonyos értelemben megalázottságot, az, hogy forbed a düh, miközben hallgatja ezeket a vádakat, és ez nyilvánvaló, ismerve Orbán karakterét, hosszú időt ideig el fog tartani, és lesznek konzekvenciái. Számomra inkább ennek a hadi állapotnak a létrejötte az, ami vagy biztató, vagy aggasztó lehet dönteni.
Gyuri?
Bár biztos szóba kerül majd később az, amit Zoli itt említett bevezetőként, hogy úgy tálalták itt a magyar publikum előtt, elsősorban Magyar Péter, de a független média is, hogy itt lesz valami közvetlen párbaj, az első közvetlen párbaj Magyar Péter és Orbán Viktor között, és bár ez formálisan nem jött létre, gyakorlatilag azonban mégis. Egyrészt Magyar Péter jó helyzet felismerését mutatta, hogy ott állt végig Orbán beszéde alatt, és amikor ott oldalt, vagy Orbánék mögött a vitában, és amikor oda ment, hogy ő mondja el az 5 perces hozzászólását, akkor az első gesztus az volt, hogy odalépett Orbán asztalához, és kezet nyújtott neki, mire a miniszterelnök kicsit kényszeredetten, félig fölemelkedve elfogadta a kéznyújtást. Márpedig ez annak megpecsételése volt, hogy itt vagyok én vagyok a kihívó, és most figyelj, én jövök. Ez egy nagyon fontos, szimbolikus gesztus volt, annak is szánta, Orbán is kénytelen volt ezt regisztrálni, és hogy ennek meg lett a maga következménye, az abból látszik, erre gondoltam, hogy erre biztos visszatérünk még, hogy amit azóta Orbán és a sajtója előadott Magyar Péter, illetve Strasbourg kapcsán, hát ez egészen példátlan, az egészen döbbenetes, az a lejáratónak szánt, de hát valahol az felfoghatatlanba zuhanó, süllyedő, csúszó kampány, hogy Magyar Péter még várt a felszólalására, a zsebében kotorászott, matatott,
mit fogott meg,
de szegény, mit fogott meg, ki is mondták a TV2-ben, a legnagyobb nézettségű tévéhíradóban. És hogy erről csináltak egy 2 perces összeállítást, ahol 25-ször ismételték meg azt az 1 másodpercet, vagy 1/2 másodpercet, amikor ezt véletlenül lefilmezték. Szóval ez valami olyan mélyrepülés, ez volt az egyik része, formai része, a másik pedig az orbáni értékelés az egésznek a rádióban, hogy tudnilik, ezek itt, a von der Leyen, meg a Manfred Weber, ezek nyíltan kimondták, hogy meg akarják buktatni Magyarország szuverén kormányát, és összeállították a velem szemben felálló brüsszeli koalíciót, a Dobrev magyar koalíciót, Dobrevet senki nem említette természetesen, pláne nem koalíció szempontból, és ők ketten elfogadták a négy legfontosabb elemét annak, hogy hogy is kell Brüsszel követeléseit teljesíteni. Ebből megint egyetlen szó nem volt igaz. Csak azt akarom ezzel jelezni, független attól, hogy most mi zajlott éppen Strasbourgban, hogy Orbán érezte, hogy itt most valóban egy korszakhatárhoz jutottunk, és most kell eltaposni Magyar Pétert, amíg még nem késő. Erre minden erőforrás bevetettek, magától a miniszterelnöktől a propaganda gépezetükig.
Hát jó, még beszélünk Evelyről, mert ugye annyit, hogy, ő is megjelent. Igen.
Csak annyit, hogy miért lepődött meg, hogy meg akarják buktatni, amikor az a kampányolt, hogy elfoglaljuk Brüsszelt. Tehát ki volt az, aki kardot rántott, és hadat üzent, és megrohamozta Brüsszel kapuit? Nem úgy kezdődött a dolog, hogy a hétgyermekes konzervatív Ursula von der Leyen, meg az Európai Néppártot vezető Manfred Weber összeesküszik, hogy megbuktassák Orbán. Puszipajtások voltak ezelőtt még 6-8 évvel.
Így van. Hát ugye Orbán az első von der Leyen megbízatást megszavazta. Igen. Igaz, hogy Manfred Webert akarta vele megbuktatni, de von der Leyen megszavazta.
Igen, és azt vindikálta magának azt a sikert, hogy megbuktatta, hogy megbuktatta a Webert, hol a Macron.
A Macron nem, akkor
az elefánt meg a kisegér a hídon, a dübörögtek együtt.
Mint a Juncker sem tudta megbuktatni 5 évvel korábban, és von der Leyen sem tudta megbuktatni most pedig szerette volna, leadta az ellenszavazatát. Úgyhogy ez jellemző az egészre, és nagyon primitíven, könnyen cáfolhatóan volt személyeskedő. De visszatérve akkor egy perce magához, a vitához, az is egyfajta korszakhatár, ez a belpolitikai része volt. Mert szerintem abból az derült ki, hogy az Európai Unió és a parlament döntő többsége benne a vezetéssel, von der Leyennel, és a többiekkel, a többséget adó pártok vezetőivel együtt úgy gondolják, hogy Orbánnal már nem lehet, és már nem szabad. Vége. Ennek a reménykedésnek, hogy hát, ha vissza lehet őt téríteni a helyes útra, hogy nyomást lehet rá gyakorolni, nem. Von der Leyen olyan részletes, mindenre kiterjedő, alapos és mély kritikáját adta az Orbán rendszer teljes galátságának minden szempontból, hogy ezek után, most akkor egyezkedjünk a színfalak mögött, szerintem már nem elképzelhető, abból indulhatott ki, hogy vége, ezt a fázist lezártuk, és Orbán is, aki talán a rádió interjújában mondta azt pénteken, hogy meg lesz a forrás a következő év 3-6%-os növekedéséhez, ilyen program, olyan program, kínai hitelből, az EBRD, Európai Bankhitelből, egyet nem említett, az Európai Uniós forrásokat, az Európai Uniós támogatásokat. Szerintem ő is leszámolt azzal, hogy ezeket vissza lehet szerezni, vagy ki lehet könyörögni, és nem hajlandó megtenni azokat az engedményeket, amelyeket elvárnak tőle. Tehát ennek a szakasznak szerintem vége. Ezt jelezte Strasbourg.
Amíg Orbán Viktor a miniszterelnök, addig Magyarország nem fog Európai Uniós forrásokhoz jutni, legalábbis jelentős forrásokhoz nem fog jutni, és ebből ezt a következtetéseket mindenki levonhatja magának, Orbán Viktornak én először levonni.
Erre vonatkozott volna a kérdésem, hogy ez hogyan érint minket? Mert hogy Orbán hogyan alázza meg magát, és hogyan teszi szégyen teljessé mondjuk azt a nevet, hogy magyar, vagy toxikus azt a nevet, hogy magyar, hát az egy elég súlyos dolog, igen. De van ennél súlyosabb is, hogy ennek az országnak a fejlődését, állapotait miként befolyásolja az, amit ő ott elkövetett, vagy amit eddig elkövetett?
Hát főként az a probléma, hogy mivel mindkét fél megemelte a tétet, egyszerűen a magyar választó, most gondolok magamra is, nem tehet mást, szintén valamelyik lóra tennie kell, és ha arra gondolok, hogy nyilvánvaló az ellenzéki oldalon, pártokon belül, de a magánemberek szintjén is, akkor az ember nézi az internetes oldalakat, hallgatja a politikai nyilatkozatokat, az pontosan látja, hogy milyen fenntartások vannak a reményen túl Magyar Péter személyét illetően, és milyen kifogások vannak, adott esetben jogos kifogások, akkor mégiscsak eljutunk addig a pontig, hogy azt kell mondanunk, hogy valakire tennünk kell, és az egyetlen pillanatnyilag látható lehetséges esély ennek a rezsimnek a eliminálására, természetesen nem az Európai Unió, meg az elmaradt segélyek, hanem a mi szavazatunk. Tehát valahogy én most ezt úgy szoktam magamnak megfogalmazni, elnézést ebbe a velejéig optimista rádióba ilyet mondok, hogy Magyar Péter az én szemből pillanatra az a kő a sínen, ami kisiklathatja a NER vonatot, csak hogy a kocsiba ott ülünk mi is. A másik verzió viszont, ez a NER vonat, ez rohan a végzetébe, és az ki tudja, mekkora katasztrófa. Most tulajdonképpen választhatunk, hogy a szerencsés megúszás, vagy a végzetes katasztrófa az, ami az esélyünk, mert egyelőre valóban úgy néz ki, hogy a most megszületett korhaszakatár, ha tetszik úgy, hadiállapot beállásának a megjelenítése valóban egyfajta háborút fog, nem csak a szavak háborúját fogja jelenteni, ha valaki figyelmesebb, még egyszer meghallgatja az Orbán reggeli beszédét, szabályosan fölveszi a kesztyűt, és azt kell mondjam, hogy fegyvert bont, és zászlót bont, és háborút hirdet, legalábbis a maga részéről.
Hát meg szép jövőt, amely ide tartozik az a hír. Egyébként a miniszterelnök is beszélt erről, ugye Nagy Márton jelentette be, hogy 2028-ra 1000 euró lesz a minimálbér Magyarországon, illetve 1 milliós az átlagbér, úgyhogy sinek le vannak.
Továbbra se értem, hogy a minimálbéresek majd euróban kapják a fizetésüket, az összes többi meg forintban. Tessék mondani, hogy tetszik gondolni. Csak azért, mert a miniszterelnök egyszer eltévesztette a dolgot, és így nyilatkozott. Most a sameszai azt mondják, 1000 eurós minimálbér is 1 millió forintos
átlagbér. Az abszolút nem mindegy, hogy az euros minimálbér
500 forintos euró
vagy 400 vagy 500
euró. Nem, a másik felét nem tette hozzá, hogy mennyibe fog kerülni egy kiló fehérkenyér. 3 forint 60-ba, vagy 300 000 forintba, ez itt a nagy kérdés.
Igen, tehát, hogy ez vár ránk, és akkor ez azt is jelenti, hogy igenis semmiféle olyan dolog nem képzelhető, amiről te itt vizionáltál az előbb, mert miért siklanak ki a vonat, hiszen lefektették az utolsó sínszálat is.
Erről Lázár János tudna mesélni.
A Belgrád-Budapest vasútvonalon, befejezem a mondatot, köszönöm szépen, és ott megjelent, hogy a Szijjártó, mégis befejezem a mondatot, Szijjártó, meg Mészáros is, és hát körbezárták a környéket, és a helyieknek több mint 10 kilométert kellett kerülni, mert annyira zárt volt az a helyzet, amiről Mészáros azt mondta, hogy hát minden magyar embernek a legfőbb érteke, hogy ezt a sineken vonatok járjanak. De maradjunk egyelőre ennél a 1 milliós átlagbérnél. Nem örülsz neki?
Ez a politikai szemfényvetésnek az nem azt mondom, hogy a magas iskolája, mert azt mondom, hogy ez a végső kétségbeesés. Mikor már akkorát ígérek, ami a hétköznapi ember számára lélegzetelállító szabályosa. Gondoljuk csak el, a mai jó esetben 200-250-300 uram, bocsánat, 400 000 fönttől bruttó fizetésvernek azt mondják, hogy 1 millió, és nem is csak egyszerűen 1 millió, 1 millió, az átlag. Na most aztán, hogy az átlag,
igen, az átlag meg a medélyen. Igen.
Így van. Na most ugye, jó, de hát ebben nincs beavatva a hétköznapi ember, és nem tudja azt, hogy elég a Mészáros Lőrincnek a fizetését 1000-1000 milliárd forintra fölemelni, és minden más fizetést érintetlenül hagyni, és már túl vagyunk az 1 millió havi átlag
fizetésen. Hallgassuk meg a Gábort is.
Ja, nem csak annyi, hogyha emlékeztek az 1 millió munkahelyre, amit azt hiszem 2010-ben ígért meg, és lám nem tett bele 10 év, és meg is valósult. Tehát biztos, hogy lesz 1 millió forint a magyar átlagbér. Ha nem 2028-ban, akkor majd 30-ban, vagy 32-ben. Mit érdekli a 26-os választásokon az Orbán Viktort, hogy 28-ban, 32-ben, 36-ban mennyi lesz az átlagbér?
Hát azért jövőre már nagy gazdasági föllendülést is ígért, nem csak 1 milliót a 2028-ra.
Igen, és hát ugye mindenki, én nem értek hozzá, de mindenki, aki érte a gazdasághoz, azt mondja, hogy a magyar gazdaságban beépítve strukturálisan 1-2%-os fejlődés van. Ugye ezt lehet időnként fölgyorsítani, hogyha Európai Unióból jönnek milliárdok, ami ugye régebben a magyar GDP-nek olyan 3,5-4,5%-át tette ki, akkor az annyival jobb lenne a helyzet, de ennyi pénzt Oroszországból, ugye a Paks révén, vagy Kínából, vagy Katarból nem fogunk tudni kivasalni, amennyit nem kapunk az Európai Uniótól ingyen. Vagy ráadásul a kedvezményes hitelekről is lemondunk. Szóval egy szó mint száz a ja igen, és hát ugye, ha emlékeztek, akkor mondott Orbán Viktor már régebben, hogy 7% lesz a gazdasági fejlődés Magyarországon. Most elég szerény ezzel 3-6-tal őszintén szóval, saját magához képest visszafejlődik. Tehát olyanokat ígér a jövőben, amiről pontosan lehet tudni, hogy nem fog beteljesülni, de nagyon jól hangzik, és amikor ő kimondja, akkor is meg az ő hallgatósága azt gondolja, hogy milyen remek program van, nincs mögötte program. Mitől nőne a magyar GDP ilyen gyorsan, amikor a nemzetközi autópiacok úgy állnak, ahogy állnak, ahogy az akkumulátorgyárakra a termékei a kereslet az úgy áll, ahogy áll. Tehát semmilyen tény nem támasztja ezt alá, azon kívül, hogy jókat kell mondani, mert a helyzet az nem jó.
A Direkt 36 összeállítása egyébként Nagy Mártonról szól. Hogy mondjam, csak leírja azt, hogy Orbán mikor kitől mit várt, akit nem is egyébként közgazdászként, hanem gazdaságpolitikusként akart foglalkoztatni. Tehát, hogy tulajdonképpen Orbán diktálni szerette volna azt, hogy, és teszi most ma is, az embereinek, hogy mi az a növekedés, amit el kell érni. Tehát ez a, hogy mondjam, csak az akarat diadala, ha úgy tetszik, egy mai megfogalmazásban, és hát ennek kell megfelelni azoknak az embereknek, akinek ő bizalmat szavaz. Tehát nem gondolnám, hogy itt bármiféle önállóság létezik ebben a tekintetben is rajta kívül.
Jó, csak ugye a magyar GDP növekedés attól függ, hogy hány Mercedes-t vesznek Stuttgartban a németek. Hogyha kevés Mercedes-t vesznek, akkor Orbán Viktor...
De erre mondja Orbán Viktor, hogy ezek a számokat, amikkel ő nem akar foglalkozni, megmondja, hogy mennyit kér, és ezt teljesíteni.
Ne, akar foglalkozni 3-6%. Ő az, aki a számokat meghatározza, és ehhez választja ki az embereit. Amikor unortodox gazdaságpolitikával jelentkezett be Matolcsi, ő lett a jobb kéz. Amikor arról volt szó, hogy kanyarban előzünk, akkor még mindig figyelt Matolcsira. Amikor kiderült, hogy ez már nem annyira jó, vagy nem így gondolja, vagy változtatni kell, meg a Varga Mihály túl sok dologra figyelmeztetett, csak óvatosabban, akkor talált megint egy új csodát, a gyereket, Nagy Márton. És Nagy Márton kötelességszerűen teljesíti azt, amit a főnök elvár. Ha 6, akkor 6 főnök, ha 1 millió, akkor 1 millió. Most már csak az a kérdés, hogy meg kell kérdezni a Nemzeti Bank következő elnökétől, hogy 1 millió forintos bankjegyet mikor tetszenek nyomni?
Hangjegy már volt egyszer.
Martin. Jó. Hát akkor menjünk tovább Budapest, az alakuló közgyűlésről beszélünk, mert itt is vannak azért történések. Ugye hát az egyik legfontosabb dolog minden szervezet működéséhez, ez kell a szervezet és működési szabályzat elfogadás, hát ez pont nem történt meg. Nem akkora nagy probléma most még ebben a pillanatban, hogy nincsenek főpolgármester helyettesek, már nincsenek, de nagyobb probléma, hogy nem tűnik úgy, hogy a pártok legalacsonyabb szinten valami összefogás, mintha körvonalazódna, de hogy igazából tudják, hogy mit akarnak, és főleg, hogy tudják, hogy mit akarnak egymástól. Erről a helyzetről mit gondoltok?
Hol legnagyobb a szükség, legközelebb a segítség. Tehát amikor már úgy néz ki, hogy Budapesten nem lehet tovább fokozni a szembenállást, akkor megszól a Lázár János, és egy karámba tereli Vitézit az összes progresszívvel, aki ott
van. Van a hív ügye?
Igen. Meg a személyeskedésével. Tehát a minél tovább beszél Lázár, annál szimpatikusabbá válik Vitézi. Hát, és annál elfogadható karácsonynak ez a viszony.
Hát ez most amúgy gyakorlatilag azt mondod, hogy a karácsony pénzeli Lázárt, hogy működjön közre egy kicsit.
Hát tulajdonképpen a tragédia az, hogy Budapest egy, ha tetszik úgy, nemzeti politikai játszma játékszerévé vált, és ez alól a legnagyobb jó szándékkal és jó indulattal se tud kiszabadulni, annál is inkább, mert a közgyűlésben résztvevőknek egy jelentős része egy következő országgyűlési választásra készül, magyarán megmondva minden lépését úgy fontolja meg, minden szavát, minden kimondott szavát, minden egyességét, amit esetleg ebbe a közgyűlésbe bárkivel költ, azt ennek rendeli alá, hogy ez a 26-os választáson ez érvként, véleményként, befolyásoló tényezőként hogyan szerepelhet. Ennek megfelelően azt a kérdést tehetjük föl, hogy a játszmában résztvevők, akár az országos játszmában résztvevők közül kinek az érdeke, hogy Budapest vezetése, maga Budapestnek a közigazgatása összeomoljon adott esetben egy új választás, önkormányzati választás jöjjön létre. Nyilván, hogy nagyon hosszasan lehetne ezt elemezgetni. Én arra, hogy meggyőződésre tudtam, hogy ez például egyik játszófélnek sem érdeke. Érdeke adott esetben, hogy ne menjen budapesti problémák legyenek, hogy hivatkozások legyenek, de ugyanakkor sokak felelőssége is, akik benne vannak, ha tetszik, ugye most már a budapesti játszmába, korán sem vagyok benne biztos, hogy Magyar Péter nem bánta meg százszor is, hogy részt vette be a önkormányzati választásba, miközben szinte elkerülhetetlen volt a számára, de ugyanakkor ugyanolyan felelőssé válik Budapest ellehetetlenítésébe, vagy ellehetetlenülésébe, mint azok, akiket ő, vagy akiket kívülről bántani akarnak. Vonatkozik ez Vitézi Dávidra is, aki hát szegény, azt hiszem, hogy a legnagyobb vesztes ennek a történetnek, mert Lázár János kimondta a bűvös mondatokat, hogy ki minden vért vagy valóságos szakértelme, város politikai szakértelme, vagy közlekedés politikai szakértelme ellenére kicsoda és micsoda Vitézi Dávid.
Gyuri?
Szerintem ebben a vitában nem is annyira Budapest most a kérdés, hanem azt mutatja ez is, hogy a kormány kezdi elveszíteni a türelmét, a minden mértéket, és mindent arra tesz föl, hogy mindenkit lehetőleg semmisítsen meg. Ha már egyszer ennek a szerencsétlen Vitézinek Fidesz támogatással nem sikerül győznie, akkor fogja be a száját, de ne csak egyszerűen fogja be a száját, hanem mint egy aberrált pesti, lipsi, belvárosi, így fogja be a száját, és hogy Lázár, akitől persze nem állnak távol ezek a másokat mélyen lekezelő, sértő, megalázó mondatok, még lejjebb tudott menni, ez azt mutatja, hogy ilyen a hangulat, a közhangulat a kormányban, Orbán Viktortól kezdve Bayer Zsolton át Lázár Jánosig. Az, hogy idáig durvul a magyar politika és közélet nyelve, hangneme, hangulata, és még tovább fog, az azt mutatja, hogy érzik a vesztüket, ezzel nem azt akarom mondani, hogy veszteni is fognak, de hogy ezt érzik, és erre reagálnak így, az egy dolog. A másik pedig, hogy Vitézi az az örök túlmozgásos szereplő, aki végre megtalálta azt a helyet, hogy hát kinn is vagyok, benn is vagyok. Akár lehettem volna főpolgármester is, de nem lettem, viszont a számat kinyithatom, mert ott vagyok a közgyűlésben. Akár lehetek még főpolgármester helyettes is, és akkor én fogok irányítani, én fogok mindenbe beleszólni, mert százszor többet tudok 60 másodperc alatt elmondani, mint Karácsony, úgyhogy el is fogom mondani, mert én gyorsabb vagyok, mindenről van véleményem, állítólag szaktudásom is van, úgyhogy mindenkivel össze tudok veszni, figyeljetek rám. Hogy ebből a nagy kavarásból mi születik. Tulajdonképpen a fővárosiakat szerintem csak az érdekli, hogy lesz-e víz, folyik-e a csapból, lesz-e közvilágítás, nem fogunk-e leszakadni az úton, amikor az autóval hajtunk, mert akkorák lesznek a kátyuk. Ha mindez nem lesz, akkor azt lehet mondani, hogy jó, veszekedjenek csak. A nagy politikát, és szerintem Magyar Pétert, aki lehet, hogy gondolkodik azon, hogy mit csináljon, nem nagyon fogja érinteni ez a dolog, mert az emberek úgy érzik, hogy a budapesti politika egy dolog, de a nagy politika, Orbánék megbuktatása, vagy éppen védelme, mint haláli, az a kérdés, és ez nem a budapesti ügyeken fog eldőlni.
Ugye ez azt tettem hozzá, hogy valóban figyeljük, hogy mi folyik a csapból, mert ha az Orbán beszéd fog folyni a csapból, az jelezni fog valamit.
Az folyik.
Gábor már említette, ennek az egész csatának az egyik mellék hadszínterén, nem is annyira mellék, ugye a hívről van szó, ahol már elbocsátották a MÁV vezérigazgatóját, aki annyit mondott, hogy egyelőre még nincs döntés ebben az ügyben, egyébként csak azt tudom mondani, közölte, hogy le van rohadva az összes vonatunk, és hát gyakorlatilag nem tudunk más tenni, mint hogy csökkentjük, aztán ki kell deríteni, hogy hol. Ezt úgy értelmezte a minisztérium, hogy ő kiszivárogtatott, és hát elbocsátották. Hát mondjuk nem az egyedüli, ez már nagyon sokadik ember, akit Lázár eltávolít, de valamiképpen a rány nehezedő nyomás nem csökken. És hát ezt természetesen kihasználják a fővárosnál, és a főpolgármester már megszólalt, hogy természetesen szó sem lehet a dologról. Úgy tűnik, mint a Lázár most visszakozna, de nem látni pontosan. Talán maga se tudja, hogy hogy mozog és hova.
Az ellenszivárogtatás ugye a sajtóban megtörtént, és elmondták, hogy hány ezer vasúti kocsit, mozdonyt, szerelvényt, komplett szerelvényt fognak érdekes módon határidővel nem megjelölve üzembe állítani. Magyarán megmondva ugyanaz a fajta politikai hókusz-pókusz zajlik, mint a 3-6%-os.
Ezt hívják parasztvakításnak?
Igen, lehet, hát már a budapestieket most már csak ne parasztozzuk le, de...
Miért ne?
Annak tekintenek bennünket, tehát akkor végül is miért lenne jobb véleménye, de néha úgy is viselkedünk. Úgyhogy miért utasítanám ezt vissza. Tehát magyarán megmondva, Karácsony Gergő is kijelentheti azt, hogy már pedig azt nem lehet, de hát hogyha nincs elindítható vonat, akkor lesz, akkor járatcsökkentés lesz. Itt nem a vezérigazgató, az illetékes miniszter, vagy az aktuális főpolgármester akaratán múlik az, hogy hány hívszerelvény jár, hanem a hívszerelvények állapotán múlik ez a dolog, és hát valóban ugye jól mondta Gyuri Vitézi Gábor, aki átment közlekedő tömegbe, Dávid, aki átment közlekedő tömegbe, ahonnan indult, és ahol ő tulajdonképpen a politikai nimbuszát megteremtette, valóban mindenfajta felelősség nélkül.
Rekében. De az is egy civil.
Ugye nem tudom, hogy mennyire tárgyaltátok ki itt a Klubrádióban az elmúlt egy hétben ezeket a héves dolgokat, de az egész ott kezdődött, hogy olyan 41 néhánytól 61 néhány éves korukig terjednek a hívszerelmények, és kannibalizálni kell őket, hogy egyáltalán valami tudjon még működni. Nincs hozzá alkatrész, már nincs az NDK, ahol gyártották, szóval soha minden nincsen. És ugye először úgy volt, hogy lecserélik ezt a járműparkot, aztán kiderült, hogy erre nincs pénz. Hát oké, rendben van. Majd kiderült, hogy nem tudják biztosítani azt a számú szerelvényt, mert hogy kannibalizálják a vagonokat folyamatosan, nem tudja biztosítani azt a számú szerelvényt, tehát vagy ritkábban kell indítani, vagy kevesebb kocsiból áll egy szerelvény, és akkor kiszámolják ugye, hogy 92% lenne a kihasználtsága a csúcsidőben, ami azt jelenti, hogy egy négyzetméteren 3,5 ember állna, vagy 4 ember, ami elképzelhetetlenül sok, mint a heringek egymás mellett. Tehát a budapestiek ezt nagyon gyorsan meg fogják érezni, hogyha ez bekövetkezik. Ugye a Lázár ezért kapott hisztériás rohamot, hogy ezt ne az ő nyakába varják. De hát nem tudják kinek a nyakába varni, hiszen a vagonvásárlást is, a szerelvényvásárlást is már a Lázárik mondták ki, hogy nem lehetséges megvalósítani. Szóval itt egy válság van, és most mindenki, de ez a Lázár próbálja áttolni a felelősséget valakire. Ugye a fővárosi közgyűlésben előbb-utóbb ebből botrány lesz, és akkor a Vitézi majd meg, ugye, aki szereti tologatni a kisvasutakat, ő majd megdicső.
Ugye itt mégiscsak ez a kínos helyzet Lázárnak meg a kormánynak, hogy az Orbán kormány vette el a hívek üzemeltetését a fővárostól 2016-ban. Úgyhogy most már nem lehet azt mondani, hogy a Karácsony lerohasztotta.
Mert Tarvas is tudta, hogy nem tudják fizetni.
Igen. És ők voltak azok, akik leállították a hívszerelvények megújítására, új szerelvények beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárást. Addigra már most éppen lehetne új szerelvény is, de nyilvánvalóan ez most éveket fog csúszni, szóval nem tudom, mi lesz belőle, de nem jó idők járnak Lázárra. Hát végül is lehet, hogy ez lesz a megoldás, hogy Orbán mondja, ide figyelj, János, nem csak, hogy milyen csúnyákat írsz, de csúnyákat csinálsz. Úgyhogy hát talán megint vonulj Kolostorba, vonulvissza hódmezőbe.
De hát más sincsen, már azt is elveszítettem.
Most vett egy erdőt magának, tehát van hósvétal.
Van egy kis kastélyod.
Elnevezi Sherwoodnak, és ő lesz a rabbinó.
És akkor jön Nagy Márton főgazdasági és főközlekedési miniszter lesz, és jövőre 3-6%-kal nő majd a hév forgalma. Na?
Egyébként csak az lenne itt a kérdés, de hát meglehetősen költői, csak azért mégis véres kérdés, hogy mert mondtad, hogy itt van egy ilyen csődállapot, vagy egy ilyen leromlás, ami várható volt egyébként. Hogy egy csomó olyan hely van ebben az országban, ahol várható a kéményseprésztől kezdve, a vízcsőrendszereken keresztül, a szemétszállításon, ahonnan, ahová nem fektettek be, és amit kiszerveztek ilyen-olyan magángazdagodási célokból, és ezek össze fognak omlani sorra egymás után. Tehát az, ami történik a MÁV-nál, meg a HÉV-nél, az nem egyedi, és nem véletlen.
Hát persze, hát ha emlékeztek, meg a hallgatók, hogy emlékeznek, hogy Megyesi Péter ellátogat a Kazincbarcikai kórházba, és meglepetésre tapasztalja, hogy lukasak a fűtéscsövek. Mikor volt Orbán Viktor egy kórházlátogatáson, ahol ott voltak a tévékamerák, hogy megmutassák az igazi magyarországi állapotokat. Mikor volt Orbán Viktor egy olyan kórházi WC-ben, ahol nincs WC-papír, de még a csapot is valaki lelopta már közben.
A WC-papírt lehet pótolni valahogy, de a csöveket.
Hát igen.
Lehet, hogy az Orbán Viktor elismerhetett volna, soha nem látott volna ilyet, ez teljesen evidens, hát ezt megtanultuk a szocializmusból.
A Megyesinek miért mutatták meg?
Patyomkin WC-papír.
Magyar Péter nem mutatták be, ő mutatta.
Hát mostanság, igen, de régen a Megyesi Péter. Na mindegy, igen, szóval valóban romlanak le az állapotok. Azok a dolgok, amikbe stratégiailag pénzt kell tenni azért, hogy az infrastruktúra az működjön 10 vagy 20 év múlva is, azokat elhanyagolják nyilvánvalóan, mert a zsebeket azokat más volt tenni.
És nincs is pénz már, hogy betegyék, tehát nem elhatározás kérdése.
Persze, mert ez a bizonyos rezsicsökkentési hullám, ami 2012-ben, amikor rosszul álltak a közvéleménykutatásokban, elindult, és meg is nyerték vele a 2014-est, az kiterjed gyakorlatilag mindenre, például a vízdíjakra is. Hogyha vízdíjakat nem lehetett legalább az inflációhoz igazítani, már pedig nem lehetett, hanem azt mondták, és ez a közvéleménynek jó volt, hát nem kell többet fizetem a vízért, akkor rendben van. Kit kell dicsérnem ezért? Kormányunkat. És az összes többiért, a gáz se, meg a villany se, marad minden úgy, ahogy van, csak ha nem képződik elég bevétel ezeknél a cégeknél, akkor miben mind fognak spórolni? Hát például a vezetékek felújításán, cseréjén, és eljön az a pillanat, amikor egymás után rohadnak le. De az nem egy pillanatban történik meg, hanem hosszú, elnyúló pillanatok sora, és Orbán ebben bízik, hogy jó, lehet, hogy valami ránk fog olmani, de azt gyorsan kijavítjuk, aztán majd imádkozunk, hogy lehetőleg ne holnap homoljon ránk az, valahogy csak kihúzzuk, de addig megnyerjük a következő választást. Ez a hazárd játék jellemzi az elmúlt 10-valahány év Orbáni politikáját.
Lehet, hogy korábban kellett volna, de most kapta el a szemem Evelint. Hogel Evelin, ugye mindannyian tudjuk, hogy kiről van szó. Korábban az Indexnek adott interjút, most saját kezébe vette a sorsát, legalábbis ő ezt mondja, indított egy saját YouTube csatornát, amin hát folyamatosan Magyar Péterről lesz majd szó. Valamelyik híroldal úgy fogalmazott a mostani jelentkezéséről, hogy elmondta, hogy majd el fogja mondani. Hát ugye igen, be kell osztani ezt a keveset, amit tud, hiszen hosszú időre van berendezkedve, legalábbis fölkérve arra, hogy nyilvánuljon meg, ez teljesen nyilvánvaló. Na jó, van-e róla mondani valótok? Ha nincs, akkor mehetünk tovább, persze.
Hát ez ugyanabba illik bele, ami nagyon látványosan mutatkozott meg a strasbourgi vita óta, eltelt, azóta körülbelül 24 óra telt el, mostanáig, mire elhangzik, akkor már lesz 48 is, és így tovább. De a lényeg az, hogy ez biztos, hogy megtervezett. Fogel Evelinnek nyilván nem éppen pénteken jut eszébe, hogy elindítja ezt, hanem valahogy betervezték, hogy ezen a fronton is nyomulunk, rámegyünk Magyar Péterre. Azon is a szűk nadrágján keresztül, a zsebében turkáláson keresztül, a Dobrevvel való összefekvésen keresztül minden módon tönkre fogjuk őt tenni. És ez hogy mennyire sikeres, nem tudom, eddig minden lepattogzott róla.
Hát sőt, kontraproduktívnak tűnik egyelőre, igen, tehát annyit beszélnek róla,
annyira látszik, hogy
mindenkinek evidens lett, hogy valóban egy komoly kihívóról van szó, és akkor az ellenzéki szavazók vérszemet kapnak, hogy végre itt van a lehetőség, amit ugye hát legalább 18 óta nem éreztünk, vagy nem éreztek az ellenzéki szurkolók, vagy szavazók, hogy valamit azért tényleg lehetne csinálni.
Azért lelkileg érdemes fölkészülni arra, mert nem biztos, hogy mindenkinek jobbra veszi be, hogy politikai kommunikáció fő iránya már főleg a Fidesz részéről az lesz, hogy a Magyar Péter az elmúlt hónapokban és a Strasbourgban és ma hova igazgatja éppen a nemi szervét. Szóval ez a jövő vár ránk.
Na jó, de ez is taszítja azért a szavazóknak egy jelentős részét.
Megerősíti egy más részét, akiben nyilvánvalóan emellett az lesz erősítve, hogyha ez jön, akkor vége mindennek.
Mert akkor fogni fogja a zsebében.
Igen, hát így van, az övét fogja fogni. Vagy mit tudom én, persze.
Igen, hát az üzenet az, amit ennek a Fugeleverének el kell juttatni, az, hogy ő nagyon szeretné a változást, nagyon szereti azokat, akik szeretnének változást, nagyon sokat szervezett be azok közül, akiket ő szeret, és akik szeretnék a változást.
Igen.
De hát ez Magyar Péterrel sajnos nem fog menni, tehát valaki új szereplőt kell találni.
Hát ez a Rogán Művek új projektje, nagyon jó, rafináltam, amit talál.
Hát ha ott fönt eszébe jut valakinek egy jó név, és akkor aztán majd el lehet indulni. Na jó, menjünk tovább. Balogh Zoltán. Egyházkerülete?
Egyre lejjebb jutunk sajnos.
A kegyelmi ügy óta, amiben állítólag belebukott, 6 milliárd forint értékben jutott ingatlanokhoz. Egyébként a parlament közelében egy nagyon jó hely az egyik, a másik pedig egy egykori rendőrképző, ahol tehát ahol valami képezde alakul, és azt mondja a református egyház, hogy minden fillért, minden négyzetcentimétert a egyház érdekében fogunk felhasználni. Szóval egyáltalán nem bukott meg ez az ember, egyáltalán nem került ki Orbán szeretetteljes köréből.
Nem biztos, mert valószínűleg azért annak vagyunk a tanúi, hogy a Krapek megbukott, és most kilóra megveszik a református egyház vezetését, hogy lehetőleg ne budalják ki az egyházból, és hogy megtarthassa a legalább
hát, akkor azt jelenti, hogy ott állnak mögötte, és támogatják.
Na de hát ezt te fizeted. Ezt te fizeted, hogy álljanak ott mögötte, és az adófizetők pénzéből...
Mindent én fizetek.
Hát, gyakorlatilag.
Az a legjobb, ha mi fizetjük a védelmi pénzt, nem?
Na igen, ez elég átlátszó a dolog. Baromi sokba kerül az adófizetőknek, nekünk, mindannyiunknak, hogy Balogh
is meghalthasson. Én csak azt akartam megkérdezni, hogy miért olyan fontos a kormánynak a Balogh megvédése, tartása?
Nem, ő volt a lelki vezetője. Biztos, hogy Orbánban vannak ilyen...
Amikor már nem Iványi Gábor volt,
igen. Biztos, hogy vannak Orbánban, hát vagy életre szóló gyűlöletek, mint Iványi esetében, akit egy életre, és úgy, hogy akkor ezt ezerszer bosszulom meg, vagy vannak ilyen életre szóló elkötelezettségek, hogy jó, hát nem tudlak teljesen megvédeni, de azért valamennyi, nem engedlek.
De gondoljunk csak Farkas Flóriánra. Akiről eléggé nyilvánvaló, hogy köztörvényes bűnöző, és nem engedték el, és megtartották. Igen.
Jó, de hát ez az egész történet gyakorlatilag azt kell mondjam, hogy mondjuk vörös vonalként húzódik végbe. Hát végül a Kádár rendszerbe kezdődött az egyházak prostituálása. Ez most gyakorlatilag, és most ezt kiterjesztem adott esetben a konkrét ügyön túl is, ami csak egy újabb állomása ennek a folyamatnak. Hát végső soron hosszú évtizedes több mint fél évszázados politikai gyakorlat az, hogy az állam mindenféle anyagi, erkölcsi, bármilyen értelemben zsarolási pozícióban kezében tartja az egyházakat, és próbálja az előző attól való félelme okán, hogy valami kárt okozhatnak, vagy más irányba terelhetik a lelkeket, a másik pedig azt, hogy így hathat a lelkekre a saját politikai érdekei érdekében. A cél tekintve ez bizonyos érdekben különböző, de az eredmény tekintve, a módszereit tekintve teljesen azonos.
Van még egy hírünk, azt mondja, hogy a Szuverenitás Védelmi Hivatalnak van egy új munkatársa, Horváth József után, aki, mint tudjuk, ugye 3x3 vezetője volt, még a Átkosban. Sonkuti Bálintnak hívják az új jelöltet, tehát még ezt a szuverenitásvédelmi hivatal, főterülete gerilla és irreguláris hadviselés, modern érvényesítés a hadászatban.
Csákba mennek?
Tessék?
Csákba mennek? Vagy
a magyar szuverenitás védelmi?
Bár oda menne, de nem mondják.
Vagy a Bakonyban fognak betyárokat kergetni? Tényleg nem is érthető.
Én szerintem itt vicceltek, de nem biztos, hogy olyan humoros ez a dolog.
Ha meglátjuk.
A szuverenitás védelmi hivatal nem humoros, egyáltalán nem humoros. Bármelyik másodpercben kibővíthetik a jogköreit, és bárkinek a szuverenitását meg tudják sérteni. Erről van szó, az országét állítólag védve, az egyének szuverenitását pedig súlyosan korlátozva. Egyelőre még csak szavakban, meg különböző kellemetlenkedő eljárásokban, de még börtönben nem tudják juttatni az ellenfeleiket, de ez bármelyik pillanatban megtörténhet. Ha Orbán erre ad utasítást, és minden tőle függ, Balogh személyes védelme is, Orbán Balázs személyes védelme is, akit elvitt magával Strasbourgba, hogy demonstrálja, hogy az az ember, aki 56-ot összehozta Ukrajnával, mégis itt ül mögöttem. Látjátok? Tudjátok? Ő az. Szóval minden Orbánon múlik, a szuverenitás védelmi hivatal is azt látványosan erősíteni kell, ha kell felháborító kinevezésekkel és fizetésekkel, nem baj, mindenki vegye tudomásul, hogy ez egy nagyon fontos hivatal, annyira fontos, hogy a vezetője annyit keres, vagy még többet, mint én, mert a magyar szuverenitás többet ér.
Egészen bicskéknek meghosszabbítani a hivatalt.
Ez ugyanolyan szem a láncban, mint hogy látjuk azt, ahogy a magyar menekült, annak ellenére, hogy a magyar menekülteket, migránsokat úgy fogadták 56-ban, ahogy fogadták. Annak ellenére, hogy 56-ban történt, ami történt. Annak ellenére, és mondhatnánk sorozatban, annak ellenére, hogy milyen elveket vallunk családdal kapcsolatban, és sorolhatnám, gyakorlatilag minden lépésünk és minden tettünk, az pontosan akkor tettünk, elnézést a többes számért, mert nem...
Te még nem vagy benne.
E tekintetben nem érzem magamnak közösnek a magyar kormánya, tehát minden tettünk, ezt hazudtolja meg, vonatkozik ez a szuverenitásra is, hiszen miközben mi állandóan a saját szuverenitásunkról beszélve, lábbal sétálunk bele mindenféle szuverenitásba, még a legnagyobb héjba is rá az Amerika Trump pártolása, de mondhatnék ennél, hogy mondjam, hogy mondjam, közelebbieket, és ha tetszik, hatásosabbakat is, mert a Balkán, Szlovákia
és... Dodikra gondolsz? Tessék? A mi Dodikunkra gondolsz?
Nem, ennél még közvetlenebb, ez a két bankhitel, ugye, igen. Néhány évvel ezelőtt Le Pen pártjának a 10 millió eurós, most a spanyol választások kampányában az Orbán pártcsaládjához csatlakozó, nyilván gesztusként, mert ők korábban a Meloni pártcsaládjában voltak, de nyilván Orbán kérte őket, hát nem tőlünk kaptatok véletlenül, bár nekem semmi közöm hozzá, üzletügyekkel nem foglalkozom, nem tőlünk kaptatok 10 millió eurót a kampányotokra? Ja igen, nem akarnátok átjönni, de átfáradunk, pedig szerintem semmi bajuk nem lett volna Melónival sem, de átmentek Orbánékhoz, hogy így nagyobbnak látszanak. Hát ez aztán tényleg a közvetlen beavatkozás. Spanyolország és Franciaország szuverenitásában a magyar kormánynak, magyar államnak tulajdon része van abban a bankban, amelyik Mészáros Lőrinci alapvetően, és amelyik nyilvánvalóan politikai sugalmazásra, esetleg tipre kölcsön adott ezeknek a pártoknak, hogy lehetőleg, hát nem is győzzenek, de életben maradjanak, erősödjenek, beavatkoztak Spanyolország szuverenitásába. Itt megvédik.
Ebben reménykedik a magyar miniszterelnök is, hogy valamelyik nagy kínai állami bank, vagy több is, ugye jól beavatkozik a szuverenitásokba, és meg lesz a 3-6% jövőre.
Igen, ugye a magyar szuverenitás addig terjed, hogy a költségvetést majd az amerikai választások után fogjuk elfogadni. Tehát baromi szuverének vagyunk, ugye, és ugye Szijjártó Péter 2,5 év alatt 11-szer járt Oroszországban találkozni a szuverenitásunk védelmében a Lavrovval.
Te követed azért az orosz politikát, én nem számoltam, lehet, hogy senki nem tudta összeszámolni, volt arra példa bármikor magyar-orosz, magyar-szovjet kapcsolatokban, hogy egy külügyminiszter 2,5 év alatt 11-szer elmenjen Oroszországba?
Ugyan.
Ez hihe, egész.
Régi jó kommunista időkben, hogyha 3 évenként igen. találkoztak, akkor már sokat mondunk.
Hát tényleg, mi a, még az is kérdés, ez lehet, hogy van benne egy olyan fajta gesztus is, látjátok, elmegyek, azért is elmegyek, meg akárki, akármit mond, ne szóljanak bele. De 11-szer, mit tud ez a Szijjártó? Mit kap, mit visz, mit hoz?
Szerintem igazából nyelvtanfolyamra jár.
Vagy ott lakik a barátnője.
Hogy érzed?
Hát ugye az elején azt mondta, hogy
tanul.
Az elején azt mondta, hogy tanul oroszul. Én már annyira kíváncsi lennék, hogy meddig jutott.
Hát hallottad, hogy szerbül. Hát nem igazán jó kiejtéssel, de jól felolvasta azt a szöveget. A Dodiknak kampányolva, nem beavatkozva.
Volt,
a bosnyák
szuverenitásban, igen.
Volt egy orosz akcentusa a szervjének.
De egyébként a beavatkozás ült eszembe, hogy Lázár viszont ugye gyűjtött embereket a szerbiai választás ügyében, és küldt át őket a határon, hogy lobbizzanak. Az is egy ilyen...
Vajdasági Magyar ilyen, Szövetség ilyen. Emberei itt kampányoltak, hát persze.
Na hát erre mondtam, hogy szem a láncban ez a fajta kis szuverenitási ellentmondása tetszik, mert gyakorlatilag Magyarország az ellentmondások országa.
Nyilván teljesen véletlenül ezek az összes példák, amiket felhoztunk, ezek mindegybe vágnak a moszkvai érdekekkel.
Most hogy mondod?
Teljesen véletlen lehet, igen.
Most már csak egyetlen kérdés várna megfejtésre, ez egy lélektani, csak már időnk nem igen van, hogy tényleg, hogy az emberek azt látják, hogy a magyar kormány beavatkozik itt-ott, fizet itt-ott, lepénzzel itt-ott, de nagyon keményen kikéri magának, ha bárki a magyar ügyekbe óhajtana beavatkozni, nem akar igazából senki, mert mi a fenének, de hát ez ügyben súlyos harcokat folyt, hogy nincs itt valami diszkrepancia mégis. Hát így az emberek így nem kérdezik meg, hát lehet, hogy nem kérdezik meg. És akkor ettől tud működni a dolog.
Ezt hívják úgy, hogy nagyhatalmi státusz, mi megengedhetjük magunknak.
Mindenesetre talán Strasbourgban a kritikai megjegyzésekre másodjára válaszolva Orbán elmondta, hogy a magyar szuverenitásba való beavatkozást nem tűrjük, és így tovább mindenkinek a véleményét tisztek, de azért azt mégiscsak kikérjük magunknak, és hogyha sikerülne, ha beavatkoznánk, mi is úgy néznénk ki, mint itt maguk, a többi európai. Éppen azt szeretnénk, miniszterelnök úr, úgy szeretnénk kinézni, mint ők. Úgyhogy lehet, hogy ön kivétel, de maradjon talán egyedüli kivétel.
Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm Horváth Gábornak, a Népszavától, Horváth Zoltánnak a HVG-től, és Bolgár Györgynek a Klubrádiótól, hogy itt volt velünk. És köszönjük az önök figyelmét, a műsort Horváth Ádám, ma megint egy horvát, tessék. Kicsit túltengtek ebben a műsorban.
Megkérdezünk, bocsánat.
Nemzetiségi térfoglalás. Tehát Horváth Ádám, Józsa Márta és Szénási Sándor készítette a mai műsort. Még egyszer köszönjük a figyelmüket. Minden jót.
A Hetes Stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallották.